Jó napot kívánok! Margitai Tihamér vagyok, és önöknek én fogom tanítani a mérnök etikát. A tárgyról egy rövid bevezetőt szeretnék a mai alkalommal tartani, és ennek kapcsán tisztázzuk a feltételeket, tisztázzuk azt, hogy mit is kell a tárgy teljesítéséhez tenni. Mielőtt azonban erre rátérnénk, lássuk világosan, hogy mi ennek a tárgynak a célja. Ez szerencsétlen helyzetű a tárgy, mert ugye egy kötelező nem szakmai tárgyról van szó, és ezzel mindig probléma szokott lenni. Ennek ellenére megpróbáltuk úgy megtervezni ezt a tárgyat, hogy önöknek a szakmai életbe közvetlen módon nyújtson segítséget. A tárgy célja tehát az, hogy önök képesek legyenek, ha akarnak, etikusan viselkedni. Ez hasonlóan működik, mint a műszaki tárgyak esetében. Ugye megtanítják önöket arra, hogy tudjanak jól tervezni. Ha akarnak, ha nem akarnak, akkor megoldhatják másképp is a problémákat. Egy jó nagy kampószeggel, vagy egy darab dróttal, de ha akarják, akkor tudják megoldani szakmailag megfelelő módon. Most ugyanúgy nem triviális az, hogy hogyan kell erkölcsileg jó döntéseket hozni, mint ahogy nem triviális az, hogy hogyan kell méretezni egy tartót. Ez nem magától értetődő. Ezt nem tudjuk helyből. A tárgynak a célja az, hogy megadja önöknek azokat az eszközöket, amelyek segítségével ilyen típusú döntéseket hozhatnak. Tehát ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket, problémákat kezelni tudják, tehát az erkölcsileg releváns helyzeteket és problémákat, és majd látni fogjuk, hogy a döntő többsége ilyen, méghozzá a szakmaival együtt tudják kezelni. Tehát nem vagy szakmai, vagy erkölcsi döntés, vagy gazdaságilag hasznos, vagy erkölcsileg elfogadható döntés, hanem a kettőt együtt legyenek képesek kezelni. Ahhoz szükség van arra, hogy megismerjük ezeket az eszközöket. Ahhoz, hogy ilyen eszközök birtokába kerüljön. Továbbá szükség van arra, hogy a döntési módszereket megismerjük, tudjuk azt, hogy hogyan kell ezeket a tanult fogalmakat, a tanult erkölcsi értékelési eszközöket hogyan kell használni, figyelembe venni. Végül meg fogjuk nézni azt, hogy milyen tényezők hatnak amellett, hogy etikusan döntsünk, és milyenek azok, mely tényezők hatnak ellene. Nyilván, ha nem tudunk etikusan dönteni, akkor már eleve egy nagyon hátrányos helyzetből indulunk, de nem ez az egyetlen. Van jó pár olyan pszichológiai tényező, amely abba az irányba befolyásol minket, hogy ne etikusan döntsünk, vagy legalábbis ne az adott helyzetnek megfelelően etikusan döntsünk. Végül megpróbáljuk ezeket mind a mérnöki munkába alkalmazott módon csinálni. Megpróbálunk olyan esettanulmányokat, megnézzünk olyan esettanulmányokat, amelyek súlyos dilemmákat vetettek föl, és megnézzük, hogy mik voltak a rossz, és mik voltak a jó megoldások. Tehát megnézzük azt, hogy hogyan kell kilőni a Challengert, hogy utána felrobbanjon, és megnézzük azt, hogy egy elméretezett épülettel mit lehet kezdeni, hogy utána ráadásul az ember a legmagasabb erkölcsi elismeréseket zsebelje be. Tehát valaki elméretez egy épületet, észreveszi, hogy ez megfelelő szélnyomás esetén össze fog dőlni, és ebből a helyzetből úgy kerül ki a végén, hogy az irodája nem megy csődbe, hogy ő maga a legnevesebb tervezők közé emelkedik, és hogy mindenki őt említi tankönyvi esetként, hogy hogyan kell erkölcsileg helyesen kezelni ilyen kérdéseket. Ezt érdemes tanulmányozni, mert egybe biztosak lehetünk, hogy hibázni fogunk. Ez halálbiztos. A kérdés csak az, hogy erre hogy reagálunk. Hát ilyen és ehhez hasonló témákkal fogunk foglalkozni, mégpedig azért, mondom még egyszer, és a legközvetlenebb módon azért, hogy az önök szakmai munkáját segítsük. Úgyhogy, ha megengedik, akkor azt javaslom, amíg ellenkező bizonyítékuk nincs, addig tekintsenek erre úgy, mint egy szakmai tárgyra. Mint ami része, nélkülözhetetlen része az önök szakmai munkáján. Hiszen azokkal a dilemmákkal, döntési problémákkal, nehézségekkel, amelyekről beszélni fogunk, maguk minden nap szembe találkoznak. Részint tervezőként, részint vezetőként, részint kivitelezés vezetőként, részint műszaki szakértőként, és így tovább, és így tovább. Az összes olyan szerepbe, amire maguk készülnek. A tárgynak egyrészt tehát célja, hogy bizonyos eszközöket átadjon, vagyis bizonyos dolgokat megtanítson, másrészt pedig feltétlen célja az, hogy az önök szemléletét segítse kialakítani, hogy milyen módon viszonyulnak a dolgokhoz. Ezek különböző típusú tudások. Más típusú tudás az, hogy tudom azt, hogy így és így kell dönteni, ilyen és ilyen racionális döntést lehet hozni egy erkölcsi dilemma kapcsán, és más típusú tudás az, hogy egyáltalán figyelek ezekre a kérdésekre, és képes vagyok ezekhez viszonyulni. Térjünk át a praktikus kérdésekre. Az előbb is jeleztem, hogy ezek gyakorlati kérdések, amikkel mi foglalkozunk. Az első és legfontosabb gyakorlati kérdés ezek után természetesen az, hogy hogyan tudom teljesíteni a tárgyat. A tárgy teljesítésének a feltétele a két zárt helyi megírása, és a két zárt helyi eredményeképpen a fenti súlyozásnak megfelelően kialakuló jegy lesz az önök évvégi jegye. A jegyzet, ami a tárgy teljesítéséhez kell, és ami minden információt tartalmaz, amire a dolgozat egyáltalán rákérdezhet, az ez a PPT, amit most látnak. És amit én egy-két órai csomagokban töltök föl a honlapra. Pillanatnyilag a régi van fönt, ezeket le fogom szedni most, ez csak azért volt fönt, hogy akik tájékozódni akartak előzetesen a tárgyal kapcsolatban, és helyette töltöm föl az új PPT-ket. Jó, tehát itt látják, egyrészt a PPT, másrészt a videó lesz az a segédanyag, ami alapján önök tájékozódni tudnak. Van-e ezzel kapcsolatban kérdésük, megjegyzésük, hozzáfűzni valójuk? Elfogadottnak tekinthetem ezt a szerződést ebben a formában? Vagy ez meglehetősen egyoldalú szerződés, és nagyon hasonlít arra, ahogy a keresztapában tudakolták, hogy és aláírta a szerződést? Igen. És hogy sikerült rávenni? Olyan ajánlatot tettem neki, amit nem tudott visszautasítani. Mi volt ez az ajánlat? Vagy az aláírása, vagy az agyveleje kerül a papírra. Igen. Kicsit hasonló ez is, tehát most maguk úgy érzik, de azért van alku lehetőség, és hogyha jó indokai vannak, akkor alkuthatunk is. Jó. Nézzük, miről lesz szó, milyen típusú problémákra számítsanak a következőkben. Az etika az a cselekedetek, a viselkedés és az egész élet megítélésével foglalkozik. Azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet megítélni dolgokat. Hogyan tudunk ítéletet alkotni. És ezzel fogunk mi is foglalkozni. Úgy tűnik, hogy egy jó pár helyen nem merülnek fel etikai kérdések. Úgy tűnik, hogy a gyorshajtás nem etikai kérdés. Egyszerűen pszichológiai kérdés, vagy még inkább praktikus kérdés, sietek, ezért gyorsan megyek. Engedjenek, én sietek. Más mindenki csak levegőzni jött ki az autópályára, de ő siet, és ezért mindenki álljon le a szélére. Úgy tűnik, hogy egy ideig tényleg nem is merül föl etikai kérdés, nem is merül föl az erkölcsi megítélés problémája. Azonban nézzük csak, van, amikor gyorshajtás is erkölcsi kérdésé válik. egyetértenek azzal, hogy itt már erkölcsi kérdésről is beszéltünk? És ha igen, akkor miért? Hogy lehet az, hogyha 75-tel megyek, akkor nincs erkölcsi kérdés, hogyha 175-tel megyek, akkor van. Miért is? Miért is van? Miért is változik meg a helyzet? Ki az, aki egyetért azzal, hogy itt erkölcsi kérdésről beszéltem? Hogy ez már erkölcsi megítélés kíván. Nézzék, hogyha nem ezt a videót vetítem, szándékosan ezt a videót vetítettem, hanem, és nehéz volt ilyen videót találni egyébként, mert az interneten elérhető videók javarésze, amit ilyen bordkompjúterrel felvesznek, vagy nem bordkompjúterrel, annak a vége az egy hatalmas csattanás. Hatalmas csattanás. Ebből a legemlékezetesebb, amiben tele volt egyébként a televízió, az 2007-ben egy baleset, amikor egy motoros felvette a saját hegyi szerpentinen történő motorozását, kisodródott a kanyarba, és egy másik motorosnak menne ki, és mind a ketten meghaltak. Illetve pontosabban nem tudom, hogy a vezető, biztos, hogy a szembejövő és az utas az meghalt, ahogy a vezető az végül is túlélte, mert odaig hallottam az eseményeket, hogy ő is életveszélyes állapotban van. De itt szándékosan nem ez volt a vége. Maguk várták ezt valószínű, vagy legalábbis én arra számítottam, hogy maguk ezt várni fogják, hogy a végén egy óriási baleset lesz belőle. De direkt egy olyan videót kerestem, amiből nem volt baleset. Ennek ellenére az a tény, hogy ezek a videók ezek így szoktak végződni, önmagában felveti azt, hogy itt komoly erkölcsi kérdés. Tudják-e, hogy nagyon durva becsléssel körülbelül mekkora, hányszorosára nő a fékút, hogyha valaki városba 75-tel megy ahhoz képest, mint hogyha megtartaná a saját rendes sebességet. Nagyon durva becslés. Mi a becslésük? Több, mint kétszeresére. Több, mint kétszeresére. Több, mint kétszeresére. Oké? Ezt a becslést tegyék el maguknak. Nem olyan nehéz, mert ugye a féken kell a mozgási energiát melegíteni. Ennek következtében a mozgási energia viszont a sebesség négyzetével arányos, ennek következtében 2,25 a szorzó. Ha egyébként változatlan feltétek, lehet, hogy finomítani lehet, stb. Tegyék el magát. Jó, tehát nyilván valami ilyesmi megfontolása az, ami után azt mondjuk, hogy ez már erkölcsi kérdés, mert hogy csattanás szokott a vége lenni, és az nagyon komoly következményekkel jár, annak két kimenete szokott lenni általában, a tolószék vagy a temető. És ez nagyon súlyos dolog. Ez nagyon súlyos dolog. Jó, tehát úgy tűnik, hogy vannak ilyen átmenetek. Fel se tűnik, hogy ez erkölcsi kérdés, fel se tűnik, hogy itt van mélyebb megfontolás, egyszerűen sietünk. És akkor egy ponton túl, hogy hol van ez a pont, ezt nem nagyon lehet megmondani, nincs egy határozott vonal, de egy ponton túl egyszer csak ez valahogy súlyossá válik ez a kérdés. Jó, nézzük egy kicsit közelebbi példákat, már a műszaki szakmai élethez közelebbi példákat. Azt hiszem, hogy a másik is teljesen életszerű példa. De ezt nézzük. Volt egy gépjármű, ez a Ford Pinto, amit úgy terveztek, sajnálatos módon, többszöri áttervezés következtében, hogy a benzintartály ütközésnél képes felrobbanni, legalábbis kigyulladni. Látják? A legvégén. Ez egy, ugye ez egy demonstráció volt, de ez tényleg megtörtént, és a Fordnak komoly anyagi kártérítési perekkel kellett szembenéznie. És ami ebben az érdekes az, hogy hogyan jutottunk ide, mikor a benzintartály elhelyezése és a benzintartály kialakítása, ez egy hosszú évtizedek óta standardizált eljárás, amiben nagy problémák nem szoktak lenni. Nagy problémák nem szoktak lenni. Hogy jutottunk ide? Hát kérem szépen úgy, hogy csináltak egy újítást, és csináltak egy költségtakarékossági programot. És a kettő eredője lett az, hogy ide egy olyan benzintartályt terveztek be, ami sajnos ilyen következményekkel járt. Ez a tervezési folyamat nyilván csak olyan volt, mint a többi. Milyen a tervezési folyamat? Óriási nyomás a megrendelő részéről, hogy legyen minél hamarabb kész a terv, és legyen minél olcsóbb a mű. Ilyen egyszerű a dolog. És persze legyen jó is, de az már alapértelmezés. Az nyilvánvalóan látszik ebből az egyszerű példából is, hogy a tervezési folyamat óriási problémákat vet föl, és olyan konfliktus elé állítja a tervezőt, amiről mi majd a későbbiekben hosszasan fogunk beszélni. Ezek jogos érdekek. Jogos, hogy hamar legyen kész a terv, jogos, hogy olcsó legyen a berendezés, jogos igény, hogy azokat a specifikációkat persze tudja, amelyeket a megrendelő megadott. Ez mind jogos igény, és hogyha ezek nem lennének jogos igények, és hogyha az etika ezzel szembe menne, akkor eleve vesztésre van ítélve. Eleve vesztésre van ítélve, mert ezek olyan elemi erejű és fontos szempontok, amelyeket nem lehet etikai papolással felülírni. Nem is ez a célunk. Az a célunk, hogy egy ilyen tervezési folyamaton megfelelően bekerüljenek azok az etikai szempontok is, amelyek ezeket kiegészítik. És akkor tudjunk a konfliktusról értelmesen gondolkodni, és értelmesen gondolkodni. Nézzünk egy következő esetet. Ez egy kicsit hosszabb lesz, és hangra szükségünk lesz. Kollégák, ki az, aki képes angol nyelven megérteni egy videót? Jó, tehát, hogy mennyit kell fordítani ebből, vagy mennyit kell látni. Na nézzük! Ezt így fogják hallani? Hallották? Bocsánat, én viszont nem hallom az önök reakcióját. Tehát hallották ezt? Működik ez? Jó lesz? Így érteni fogják? Jó. Jó, ez egy Kansasban lévő hotel, és ennek a katasztrófája, talán már találkoztak is ezzel. Ki az, aki hallott erről az esetről? És akkor azért nem lesz teljesen hiába való megnézni újra. Tehát ez az amerikai történelem legnagyobb olyan katasztrófája, ami konkrétan egy tervezési, illetve, mint látni fogjuk, inkább kivitelezési hibához kapcsolódik. Na nézzük. Dramatic new architectural designs can also lead to dramatic new modes of failure. And here again, it's up to the engineer to make sure that doesn't happen. This hotel in Kansas City has bedrooms over there and conference rooms back here. So the design objective was to connect the two at several different levels in some way that would enhance the dramatic effect of this enclosed space. The solution was three skywalks, 120 feet long, suspended from the roof. This is what it looked like when it opened back in 1980. And in this new hotel, they had tea dances. This is Friday, July the 17th, 1981. There were people watching from the walkways, others directly below. The cameraman recording this scene had to stop and change a battery, but the sound was also being recorded by a member of the band. Thank you.
skywalks, weighing over 70 tons, had collapsed. 114 people were killed. Hundreds more were injured, and thousands were marked by the tragedy. It emerged that the structural principles were not particularly complicated. The top walkway was to be hung from the ceiling by rods that would pass through its crossbeam to the bottom walkway and support the lower one as well. But somewhere between the initial design and construction, each single
tehát
long
rod was replaced by two shorter rods. Az volt, hogy egy átmenő rúdra felfüggesztették a zárt szelvényt. És ugye, ahogy hallottuk, valahol a tervezési fázis és az átadás között valaki ezt megváltoztatta. Ilyenre. Mi ezzel a probléma? Hogy? Lehet egy hajlítási probléma is, azt nem nagyon látom, hogy ez fel van függesztve a mennyezetre, ilyen a mennyezetről le ez a rúd, zárt szelvény, föl van csavarozva a zárt szelvény. Eredetileg úgy volt, hogy föl van csavarozva a zárt szelvény, utána megy tovább a rúd, föl van csavarozva a következő zárt szelvény, a következő szint, és így tovább. És most megváltoztatták. Mi ebben a probléma? Ebben a változtatás. Most maguk műszaki intuícióra appellál. Komolyan mondják, hogy nincs ötletük? Vagy csak szerénykednek? Igen? Parancsoljon. Kollégó. Parancsoljon. Nincs?
As a result, the bolt under the top walkway had to support not only that, but also the walkway hung from it, which doubled the force on that bolt.
Ez a probléma.
And in the end, the connection failed when the bolt was pulled through the box beam.
Ez ugye azért történik meg, mert az alsó szinteket is ugyanaz egy csavar tartja, különben nem tartotta volna ugyanaz egy csavar. Különben egy független csavar tartotta volna.
How it had happened became clear within a few days. And then there were suggestions galore about how the fatal detail could have been designed so that the accident need never have happened. But these proposers of alternative designs had the advantage of knowing what had caused the failure. They already knew the governing mode of failure.
But anyway, by that time, there was a new design objective, to make the replacement walkways look as solid as a rock. During the multi-million dollar refurbishing after the accident, those pillars were actually anchored in the rock beneath the hotel.
But that was too late for the victims who lost their lives in the accident and the engineers who lost their licenses. The challenge to engineering is to anticipate the fatal detail and to correct it in the design stage.
Kollégák, mit a... Hogy lehet ezt az esetet értékelni? Hogyan látják? Mit lehet ebből tanulni ebből az esetből? Mi az, amit ez önöknek, mint tervezőknek, mint kivitelezőknek mond. Ugye lássák azt, hogy itt a kivitelezésnek volt szerepe, a részletek azok úgy néznek ki, amik itt a filmen nem látszanak, de a jegyzőkönyvekből követhető, hogy tudnélik, tehát még egyszer, ugye a mennyezetre felfüggesztett rúd, rá van csavarozva az első szintnek a tartója, a zárt szelvén, utána rá van csavarozva lejjebb a második szintnek a tartója, az átszerűen. Tehát így tartja a két szint, két átjárót a rúd. Hosszú volt ez a rúd. Nehéz beszerelni. A kivitelezőnek problémát okozott ennek a felszerelése, mert hogy egyszerre kellett rögzíteni ezeket az átjárókat, és ez nem volt olyan egyszerű, ezeket beállítani és rögzíteni. És ezért úgy gondolta, hogy egyszerűbb, rövidebb rudakkal dolgozni, és miből áll az, hogy itt rögzítjük az felső rúd, a felső szintet tartó rudat, és utána ahhoz kapcsoljuk az alsó szintet tartó rudat. Miből áll ez? Semmi. Egy csavar helyett kettő. Egy rút helyett két darab. De ugye látják, hogy nagyon-nagyon sokat jelent. Azt jelenti, hogy pontosan dupla a terhelés a felső csavaron. Pontosan dupla a terhelés. Különben csak a saját súlyát tartotta volna, vagyis a felső átjáró súlyát, így pedig az alsó és a felső átjáró súlyát egyaránt tartani kell annak az egy csavarnak. Ezt jelenti. Hogyan ragadnák meg önök? Mi ebből a tudnivaló tanulság? Hogyan nem fog ez önökkel előfordulni? És ugye teljesen mindegy, hogy melyik oldalon van. Nem mindegy, természetesen nem mindegy. Bocsánat, ez túlzás. De nagyon megrázó ez úgy is, hogyha az eredeti tervezői voltak önök ennek a műnek. Az is nagyon megrázó ennek a szerkezetnek. Nem? Tehát azért ez majd 120 ember halálát és egy ilyen katasztrófát nem olyan egyszerű úgy feldolgozni. Még akkor sem, hogyha nem közvetlen felelősei vagyunk ennek. De azért mégiscsak. Valahogy a tervezőnek feladata az, hogy célba juttassa a terveit. Tehát, hogyha nem is önök változtatták meg, akkor is van ilyen felelősség, és akkor is nyomasztó az az érzés, hogy ez előfordulhat. Ha önök változtatták meg, akkor sokszorosan. Ha önök csak asszisztáltak hozzá, és elfogadták, akkor is. Ha önök voltak a műszaki ellenőr, aki a végső aláírást átette, akkor is. Minden szituációban. Nem nagyon tudunk elképzelni egy olyan mérnöki szerepet, amit játszhatnánk egy ilyenben, és közben nem érintene meg minket ez a katasztrófa. Tehát hogy lehet ebből tanulni? Mit tanulnánk ebből? Mit a probléma? Mit a probléma? Van egy ilyenfajta felelősség, hogy ott a tervezőnek valahogy jobban oda kell állni mögé, és gondoskodni arról, hogy olyan illetéktelen változtatások ne történjenek, amelyek ilyen katasztrófák. Fel lehet az egészet úgy is fogni, hogy tehát ahogy a kolléganőm mondja, hogy itt egy kommunikáció, egy folyamatos aktív részvétel a probléma. Fel lehet úgy is fogni, hogy a nem tudás problémája. Ugye, hogy az nem vette észre, aki ezt a cserét csinálja? Hogy az a műszaki ember, annak nem keletkezett hirtelen valami rossz érzés, hogy ez így nem jó. Ez így nem egészen jó. Ez így nem egészen jó. Vagyis, hogy lehet, hogy például a mi hibánk, az egyetemek hibája az, hogy nem tanítjuk meg úgy gondolkodni az embereket, hogy ilyen ne menjen át a gondolkodáson. Vagy ő maga hibája, hogy nem tanulja meg azt, amitől az ilyen változtatásokról rögtön kialakul a rossz érzése. Még ha nem is gondol bele, csak érzi, hogy ez így nem jó. Tehát, hogy hiányzott az a műszaki intuíció, az a gyors, általános megértés, belátás, ami megakadályoz ilyen típusú változtatásokat már az első pillanatban, már fel sem merülnek ilyen típusú változtatások, hiszen a kivitelező gyártó cégnél is mérnökök ültek, ott is mérnök találta azt ki, hogy ne egy út legyen, és így tovább. Jó, lehet azt mondani, hogy egy sokkal fegyelmezettebb eljárásra van szükség. Mert ha fegyelmezettek lettek volna ezek az eljárásban résztvevő felek, akkor ennek egy komoly indoklását kellett volna adni, ezt statikailag meg kellett volna vizsgálni, ezt újra méretezni kellett volna. Ennek ilyen és ilyen pontokon ki kellett volna derülnie, hogy ez így nem működik. Nem működik. Jó. Sokféleképpen lehet felfogni. Sokféleképpen lehet felfogni ezt. Egy biztos, hogy ez nagyon élesen felveti azt, hogy a lehető legkisebb, legapróbb, leglényegtelenebbnek látszó kérdésnek is borzasztóan komoly és közvetlen etikai következményei lehetnek. Vagyis, hogy az a probléma, amivel indultunk, az nagyon is élő. Nem lehet szétválasztani szakmait és a nem szakmai kérdéseket. Szakmai korrekt számítás, nem szakmai, lelkiismeretes, odafigyelő kivitelezés, az eljárások akkurátus betartása, egy intenzív kommunikáció a felek között, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ezeket a kérdéseket, ezeket együtt kell kezelni ahhoz, hogy ilyen típusú problémákat el tudjunk kerülni, hogy ezek a megfelelő pillanatban, még mielőtt végzetessé válnak, felszínre kerüljenek, és megoldjuk őket. Jó. Ezzel a három esettel szerettem volna önöknek kedvet csinálni ahhoz, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzanak, ilyen kérdéseket szem előtt tartsanak, és hogy ezeket a szempontokat, ezeket aktívan tartsák a tudatuk előterébe, és képesek legyenek ezeket folyamatosan a munkájuk során érvényesíteni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz egy jó pár dolgot meg kell értenünk. És amit itt tettünk, azt most próbáljuk meg egy kicsit általánosítani. Mit csináltunk itt? Valahogy értékeltük a cselekedeteket. Értékeltük, és azt mondtuk, hogy nem jól csinálja az a motoros. Nem helyes ezt így csinálni. És hogyha belegondolunk, hogy mi is ez az értékelés, akkor kiderül, hogy két radikálisan különböző értékelést gondolunk e mögé. Az egyik az, hogy valami jó valamire. Helyes-e gyorsan menni? Ha abban az értelemben kérdezzük, hogy így, mondjuk az adott esetben odaérhetek egy találkozóra, különben meg nem érhetek oda egy találkozóra. Ha ezt kérdést vetjük föl, akkor az adott esetben teljesen értelmes lesz gyorsan hajtani. Miért? Mert ez jó valamire, arra jó, hogy így legalább megnyitom a lehetőségét, hogy odaérjek. Nem biztos, hogy oda fogok érni, mert lehet, hogy balesetet szenvedek, de megnyitom a lehetőségét, hogy odaérjek. Tehát mire jó a gyorshajtás? Arra jó, hogy gyorsabban lehet odaérni. Mi azonban nem ilyen típusú megítélésekkel fogunk foglalkozni, bár az ilyen megítéléseket is folyamatosan megpróbáljuk bevonni a döntéseinkbe. Tehát ez jó valamire, ez hasznos egy cél elérése érdekében, ebben az értelemben mondjuk azt, hogy jó vagy rossz, tehát megfelel annak, amiért csináljuk. Mi azonban olyan típusú megítélésekkel szeretnénk foglalkozni, amelyek valahogy a másokra való vonatkozását, az értékeinkhez, erkölcsi értékeinkhez, más értékeinkhez való viszonyát érintik a cselekedeteknek, és azt szerint szeretnénk megítélni a cselekedetet, hogy jó-e ezekből a szempontokból, megfelel-e a mi értékrendünknek. Úgy gondoljuk-e, hogy mi így látjuk a világot, és ez megfelel nekünk. Megfelel-e mások értékrendjének? Hogyan érinti mások érdekeit, mások elképzeléseit és mások értékeit. A továbbiakban elsősorban ezzel foglalkozunk, de még egyszer mondom, nagyon fontos lesz, hogy olyan döntési eszközökkel fogunk megismerkedni, amelyek figyelembe veszik az elsőt is. Az elsőt is. Mert különösen egy mérnök esetében nagyon fontos az, hogy jó legyen arra, amire azt csinálják. És gazdaságos legyen arra, amire azt csinálják. És esztétikailag is értékes legyen természetesen, pláne aki egy nagy művet csinál. Nagyon fontos, hogy azt 50 éven keresztül nézik az emberek, és az szép is legyen, vagy legalábbis nézhető legyen. És így tovább, és így tovább. Jó. Ez a fajta, másik fajta megítélés, csak úgy, mint az első, mindig kontextus függő. Mindig attól függ, hogy milyen összefüggés rendszerben nézzük a dolgokat. A motoros az láthatóan sietett, de ugyanakkor nagy valószínűséggel nem valahova sietett, hanem csak szórakoztatta magát. Ez még felháborítóbbá tette az egészet. Egészen más megítélés alá esik az, hogyha valaki olyan szituációba siet, amikor a gyorsaságon is élet és halál. Tehát egészen más, amikor egy mentő siet, ugyanakkor ő is fokozza a kockázatát a balesetnek természetesen. Fokozza. Tehát amikor a mentő használja a megkülönböztető jelzést, és 80-nal, 100-zal megy a városba, neki is nagyobb a kockázata, hogy balesetet szenved, illetve hogy balesetet okoz. De ez egészen más megítélés alá esik, az a kockázatvállalás, meg ez a kockázatvállalás. Az egyik az egy értelmes, valamiért történő kockázatvállalás, a másik egy teljesen értelmetlen lárpullár kockázatvállalás. Tehát ebbe a kontextusba lehet ezt látni, ebbe az összefüggés rendszerbe lehet ezt megérteni és megítélni. Az erkölcsi megítélések mögött, és különösen a mi esetünkben mindig értékek húzódnak meg. Mi a fontos? Mi a fontos? Mit tartunk értékesnek? Ezt vagy azt? És azok az érdekes esetek, kollégák, ahol itt konfliktus van, ahol nem egyszerűen hanyagságról van szó, az nem érdekes. Egyszerűen hanyagság, nem kell hanyagnak lenni. Tök egyszerű a megoldás. De nem ez az, ami minket érdekel. A Hyatt Hotel esetében is az érdekel, hogy sokkal könnyebb, olcsóbb, gyorsabb, határidőre elkészíthető, stb. Ez a megoldás. Tehát értelmes, racionális indokok vannak amellett, hogy valahogyan csináljuk, és ugyanakkor nagyon erős, racionális indokok vannak az ellen, hogy így csináljuk. Amikor az értékek, a racionális indokok ezúttal konfliktusban vannak. Itt ez a helyzet a következő példában is. De az eutanáziáról szóló viták mögött valójában egy alapvető értékkonfliktus áll. És nehéz megmondani, hogy itt mi az egyértelműen jó megoldás. Itt az az érdekes, hogy lássuk ezt az értékkonfliktust, és tudjuk, hogyha ebbe a kérdésbe állást foglalunk így vagy úgy, akkor miben foglaltunk állást. És az értékkonfliktus az úgy néz ki, ugye, hogy aki támogatja az eutanáziát, az azt mondja, hogy a jó élet a fontos. Aki ellenzi az eutanáziát, tehát az, hogy akár aktív, akár passzív módon elősegítsük a gyógyíthatatlan betegnek a halálát. Aki ellenzi, az pedig azt mondja, hogy maga az élet az érték. Tehát az a konfliktus, hogy az egyik azt mondja, hogy maga az élet az érték, és önmagában védendő, és ez egy nagyon fontos dolog, és ezt sokszor így gondoljuk mi magunk is, akik esetleg támogatjuk az eutanáziát, és akik azt gondoljuk, ebben a szituációban viszont elsősorban a jó élet, az emberhez méltó élet a fontos, és nem önmagában az élet. De itt a lényeges, amire rá szeretnék mutatni, az az, hogy minden érdekes erkölcsi probléma az ütközésből áll. Ez nem olyan, hogy van egy jó megoldás, az kész, és akkor mindenki mehet haza, és ki kell pipálni. Mert hogyha van ilyen jó megoldás, akkor tulajdonképpen nincs is erkölcsi probléma. Erkölcsi probléma ott lesz, ahol ez az értékkonfliktus megjelenik, és ott válik nehézzé, hogy hogyan alakítsunk ki egyáltalán megoldást. Egyáltalán hogyan alakítsunk ki megoldást. Jó, úgy tűnik, hogy ezek az erkölcsi problémák alapvetően, tehát értékek körül fogalmazódnak meg, és az igazi, a fogós, a megtárgyalásra érdemes erkölcsi dilemmák, azok mind olyanok, ahol különböző értékek ütköznek. És ezek a különböző értékek, még egyszer visszakanyarodok, lehet olyan, hogy jó, gyorsan készülő, olcsó legyen. Ez egy fontos érték. Munkát adjunk ezáltal másoknak, munkát adjunk magunknak, és így tovább, eladható legyen. És a másik oldalon más hasonló értékek. Jó. Ha körülbelül kialakítottunk egy ilyen globális képet arról, hogy mi a probléma, hogy ilyen erkölcsi dilemmák megoldása a probléma, és erre kellene meg felkészülni, akkor látják, hogy a tudatosan helyes magatartáshoz és a tudatosan helyes cselekvéshez három feltételt kell teljesíteni. Fel kell ismerni, hogy itt probléma van, és hogyha csak az egyik oldalát látjuk, akkor már nem ismertük föl. Ha csak azt a problémát láttuk, hogy nehéz a rudat egybe beszerelni, legyártani és beszerelni, akkor az egész problémával nem néztünk szembe, mert akkor nem láttuk, hogy itt probléma van, és hogy a másik oldalon van egy konfliktus. Tudjuk, hogy milyen értékekkel rendelkezünk, vagyis hogy mi a helyes, és hogy hogyan lehet ez kiválasztani az adott szituációban, és akarjuk a helyeset cselekedni. Ez a három feltétele van annak, hogy erkölcsileg helyes magatartást tudjunk produkálni az adott szituációban. Tehát ugye egy megismerésbeli feltétel, egy másik megismerésbeli feltétel és egy motivációs feltétel. E három pont köré épül ez a kurzus. Ahhoz, hogy felismerjük és megértsük ezeket az erkölcsi problémákat, ahhoz a mérnök szerepeiből adódó helyzeteket, tevékenységeket kell elemezni, és meg kell nézni, hogy mik azok a tipikus problémák, amik felmerülnek, amikről aztán általánosítani lehet. A második ponthoz, hogy egyáltalán tudjunk tájékozódni ilyen kérdésekben, ahhoz kell maga az etika és az a döntés elmélet, amit át fogunk tekinteni, hogy milyen értékek vannak, milyen értékek hogyan tudnak ütközni, és azok között hogyan lehet valahogy dönteni. És végül, hogy akarjuk a helyeset cselekedni, azt ugye én itt nem nagyon tudom elérni. És azt hiszem, hogy nem is dolga egy egyetemi oktatónak, hogy magukat ilyen módon, ilyen direkt módon nevelje. Ebből csak egy ostoba papolás lehetne, amiből amúgy is tele van a padlás. Viszont nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy a saját motivációink milyen tényezők összefüggésében alakulnak ki. Vagyis milyen tényezők befolyásolnak minket rövid távon, hogy adót csaljunk, hogy kenőpénzt fizessünk, hogy kenőpénzt fogadjunk el, és így tovább. Milyen pszichológiai állapotok vezetnek ide, ezt majd részletesen meg fogjuk nézni egy filmen, két órát fogunk erre szánni a kenőpénzek problematikájára és ennek az egész működési mechanizmusára. Tehát itt van egy motiváció. Jó dolog sokat keresni. De legyünk képmutatók, hát én is szeretem, ha zsebemben van annyi pénz, amennyire szükségem van. Jó dolog, nem? És nehéz azt mondani, hogy inkább légy erkölcsös és szegény, és azt hiszem, hogy nem is nagyon jutnék messzire, hogyha ilyen típusú megközelítést alkalmaznak. Tehát egyrészt ezt közvetlen érezzük, hogy ez milyen jó dolog. Egy kis kenőpénz, egy kis bunda meghozza a fizetéskiegészítést. A másik oldalon viszont nem látjuk azt, hogy hogyan működik ez a mechanizmus. Tehát ahhoz, hogy akarjuk a helyeset cselekedni, ahhoz természetesen egy tiszta képnek kell kibontakozni előttünk, hogy ha ezt csinálom, akkor ez lesz belőle, ha azt csinálom, az lesz belőle. Ehhez tanulmányozni kell, hogy hogy működik a korrupció. Meg kell érteni, hogy hogy működik a korrupció. Mint ahogy maguknak meg kell érteni, ha így méretezem, akkor ezt tudja, ha úgy méretezem, azt tudja. Ha így cselekszem, ez lesz a vége, ha úgy cselekszem, az lesz a vége. Ehhez meg kell érteni, és alaposan tanulmányozni kell a korrupciót. Mert akkor fogják tudni azt mérlegelni, hogy akkor most inkább legyek egy kicsit korrupt, vagy inkább ne legyek korrupt. És hogyha nem akarok korruptnak lenni, akkor hol kell kiszállni belőle? Hol? Nem triviális. Hol kell kiszállni belőle? Jó, tehát a harmadikhoz azt fogjuk megvizsgálni, hogy mik a jó és a rossz cselekedet következménye, hogyan működnek ezek, és amikor mégiscsak rosszak leszünk, tudjuk, hogy rosszak vagyunk, és rosszak is akarunk lenni, és direkt vagyunk rosszak, akkor milyen mechanizmusok működnek benne? Van ilyen. Sajnos ez az erkölcsi probléma az itt belül van. Nem valakivel szemben van az én erkölcsi problémám, hanem döntően nekem belül van erkölcsi problémám. Egyik oldalon ezt szeretném csinálni, másik oldalon meg azt szeretném csinálni. Egyik oldalon szeretnék pénzt is keresni, másik oldalon meg szeretném magamról elhitetni, hogy én törvénytisztelő ember vagyok. Néha ezt úgy teszem, hogy elhitetem magamról, hogy törvénytisztelő ember vagyok, miközben nem is vagyok az. Jó. Tehát ez lesz az, ami ide akarjuk helyesen cselekedni, és utána önökre van bízva a döntés, hogyha önök tényleg fel vannak vértezve a problémalátással, a megoldási eszközökkel, és a következmények számbevételének, és az erkölcsi mérlegeléshez tartozó önismeretnek az eszközeivel, akkor utána önökre van bízva, hogy fognak dönteni. Nézzük meg, hogy miben tud segíteni itt az etika, ami a tárgy címében van. Már most érzem, hogy az etika ez most itt tágan értendő. Sokkal tágabban a tárgy címében, sokkal tágabban értendő a mérnök etika szó, mint ami itt van. Ugye itt azt látjuk, hogy elsősorban is a kérdések azok, milyen a jó, vagy miért jó, vagy mi számít jónak, vagy hogyan kell jól cselekedni, köré szerveződhetnek. Tehát mi számít jó cselekedetnek, hogyan kell megítélni egy cselekedetet. Mi számít jó életnek, hogyan kell megítélni egy életet. Ilyen életet akarok-e én élni? Erre a kérdésre hogyan lehet egyáltalán válaszolni? Hogyan lehet erre a kérdésre válaszolni? Nem olyan egyszerű, hogy hogyan lehet erre a kérdésre válaszolni. Mi számít jó embernek, jó erényes ember értelmében, tehát nem, hogy az egy jó ember, hanem ebben az értelemben, és hogy ilyen akarok-e én válni? Hogyan kell ezt a kérdést megválaszolni? Mivé akarok válni, és hogy mi számít itt jónak, erényesnek? Ezekkel foglalkozik az etika. Mi azonban nem csak a közvetlen etikai kérdéseket tárgyaljuk, hanem olyan döntéselmélet és pszichológiai kérdéseket is tárgyalom, amelyek ezeknek az etikai kérdéseknek a kontextusát, a gyakorlati alkalmazhatóságát biztosítják. Háromféle megközelítése lehetséges ezeknek az etikai elméleteknek. Vannak a normatív elméletek, amik megmondják, hogy hogyan kell a jót csinálni. Vannak, akik csak leírják azt, hogy egyes közösségek, egyes kultúrák mikor mit értenek jó alatt, és azt hogyan csinálják. És végül az etikai elméletek egy része azzal foglalkozik, hogy egyáltalán mi a jó, hogyan lehet ezt megragadni, ami persze befolyásolja az első két pontban adott megközelítések érvényességét, hitelességét is. Ezt nevezik metaetikának. A normák azok a viselkedéssel kapcsolatban megfogalmazott követelmények. Ne lopj, ne ölj, ilyen típusú követelmények, amelyek általánosan érvényesek, és amelyek minden viselkedésre szólnak, ezeket szabályok vagy minták formájába sajátítjuk el. Ezzel szemben vannak az értékek, amik azok a tulajdonságok, dolgok, amelyek fontosak nekünk, amelyek a hierarchiában legfelül vannak, és amelyek vezetik a cselekvéseinket, amelyek végsősoron alakítják azt, hogy ezek milyen életté állnak össze, vagy milyen emberré állunk mi össze a cselekvéseink következtében. Mind a kettő, a norma is, meg az érték is meghatározó, és minket abból a szempontból érdekel, hogy hogyan befolyásolja a viselkedést. Itt nagyon érdekes, izgalmas etikai kérdések vannak, amikkel mi egyáltalán nem foglalkozunk, ezekkel a normákkal és értékekkel kapcsolatban. Mi egészen praktikus, kézzelfogható dolgokkal foglalkozunk, hogyha ezt meg ezt hiszed, akkor az valószínű ilyen és ilyen cselekedetet eredményez. Annak ilyen és ilyen etikai következményei vannak, annak ilyen és ilyen etikai értéke. Az erkölcs az, és a mérnök etikában szereplő etika, ugye az semmi más, mint magyarul erkölcs, az kétféleképpen értelmezhető. Gyakran emögött a társadalmilag elfogadott normákat értik, és semmi mást. Azt, amit valamennyien elfogadunk, és magunkévá teszünk, és amit a társadalmi viselkedés tükröz. Vannak azonban azok olyan gondolkodók, akik megkülönböztetik az erkölcsöt és a morált. És az erkölcs és a morál között az a különbség, hogy az erkölcs az egy külsődleges normarendszer, az elfogadott normarendszer, hogy konkrétan kik fogadják el, az most nem érdekes, hanem amit úgy általában elfogadunk, a morál pedig az, amit én ebből magamévá teszek. És látszik a különbség aközött, hogy valaki azért csinál valamit, mert úgy gondolja, az a helyes, és aközött, aki azért csinál valamit, mert úgy gondolja, hogy megszólják, ha nem csinálja azt. Oké? Aki az utóbbi csinálja, az még mindig lehet erkölcsös, mert követi a társadalmi normarendszert, azonban nem morális, abban az értelemben, hogy amit csinál, az nem esik egybe azzal, amit ő maga értékesnek, helyesnek tart. Nagyon fontos az, hogy nem az etika az egyetlen, ami erkölcsel és értékekkel foglalkozik, ilyen a jog is. Azonban látni kell, hogy a jog és az erkölcs messze nem esik egybe. Például, hogy világossá tegyük, önök betervezhetnek olyan anyagokat és olyan megoldásokat, amelyeket például olyan környezetszennyező anyagot, amit a pillanatnyi környezetszennyezési szabályok, környezetvédelmi szabályok nem tiltanak. Jó lehet, ha maguk tudják, hogy ez környezetszennyező ez az anyag, akkor valószínűleg nem cselekednek erkölcsösen, de jogilag helyesen járnak el. Ugyanez a helyzet a kábítószergyártóknál is. Ugye a kábítószergyártók semmi más nem csinálnak, mint versenyt futnak a törvényalkotóval. Csinálnak egy új molekulát, az új molekulát teljesen legálisan forgalmazzák, jól lehet kábítószer, jól lehet súlyos következményei vannak, viszont nem korlátozza a kábítószer törvény, mert az a molekula még nincs benne. Akkor elindul a jogalkotási folyamatok, egyszer csak belekerül a molekula, és akkor utána az is tilos lesz. Akkor jönnek a kábítószer fejlesztők, és kitalálnak egy új molekulát. Jó, ennek következtében ők végig jogszerűen járnak el, viszont azt gondoljuk, hogy nem helyesen, erkölcsileg nem helyesen, különösen, hogy ők valójában csak egy oldalról tesztelik ezeket a molekulákat, a kábító hatás oldaláról és a mellékhatások oldaláról nem. Nyilván azt nekünk a gyógyszerészünktől vagy a házi orvosunktól kell megkérdezni. Fontos, hogy lássák a szaketikák és az etika közötti különbséget. A mérnök etika az nem valami speciális dolog, hanem az az etikának a mérnöki területekre, a mérnöki tevékenységekre, a mérnöki gyakorlatra történő alkalmazása. Semmi más, mint általános etika speciális körülmények között. És nagyon fontos, hogy itt szóba jönnek nem csak azok a tevékenységek, amik itt felmerülnek, hanem azok a szervezetek és azok a társas kontextusok is, amikben felmerülnek. Erre külön ki fogunk térni. Külön ki fogunk térni, mert egész idáig úgy beszéltünk az etikáról, hogy az megítél egy cselekedetet, megítél egy embert, megítél egy életet. Nagyon fontos azonban, hogy az emberek nem önmagukban vannak, és nem önmagukban felelősek, hanem egy szervezeten belül működnek, és a szervezetnek is van felelőssége, és főleg van felelőssége azoknak, akik a szervezetet létrehozzák és szabályozzák. Vagyis önöknek, vezetőknek. Még egyszer szeretnék visszatérni ahhoz a párhuzamhoz, amivel indítottam a mai napot, hogy hogyan függ össze a mérnöki és az erkölcsi probléma megoldás. Nagyon sok hasonlóság van a kettő között. Ahhoz, hogy erkölcsi kérdésekbe állást tudjunk foglalni, ahhoz ugyanúgy van szükségünk van egy eszköztárra, mint ahhoz, hogy műszaki kérdésekben állást tudjunk foglalni. Úgy látszik azonban, hogy van egy nagyon lényeges különbség, tudnélik, hogy erkölcsi kérdésekben gyakran nem konklúzívak a viták. Na jó, akkor te ezt gondolod, én ezt gondolom. Én ellenzem az eutanáziát, te meg támogatod az eutanáziát, és akkor mi van? És akkor itt lezárul a vita. Egyszerűen csak arról van szó, hogy különböző értékeket képviselünk. Kollégák, mi témánkban ez a probléma nem fog felmerülni. Ilyen módon egyszerűen vávornogatással, egy relativista állásponttal azokat a problémákat, amiről mi beszélünk, nem lehet elintézni. Következésképpen az, hogy az erkölcs az valahogy egyszerűen az ízlés dolga világába kerüljön, ez nem tartható, és a mi helyzetünkben ennél sokkal súlyosabb és közvetlenebb kérdések vannak. Itt nem csak arról van szó, hogy hogy vélekedünk a söröző asztal mellett a világ nagy dolgairól, hanem ennek gyakorlati tevékenységben megnyilvánuló következményei kellenek, hogy legyenek. Ha ezt a véleményt tartom, akkor így cselekszem, ha ezt, akkor úgy cselekszem. És súlyos, messze ható következményekkel jár, bármelyiket választom. Az lehetséges, mint ahogy a tervezői döntések esetében is, hogy egy-egy erkölcsi problémára több jó megoldás is van, és az is lehetséges, hogy több rossz megoldás is van, és az is lehetséges, hogy vannak olyan megoldások, amik kicsit jobbak, kicsit rosszabbak, alig változik, alig van különbség, de az is biztos, hogy vannak teljesen elfogadhatatlan megoldások, és többé-kevésbé elfogadható megoldások. És e között, a kettő között kell nekünk tudni különbséget tenni. Nem a nüanszok érdekelnek minket. Mi tanultunk Parétótól, és tudjuk a 20-80-as szabályt, nekünk a nagy dolgokban kell különbséget tenni, és ez önmagában is egy nagy feladat, és önmagában sem triviális feladat. Mind a kettő, mind az erkölcsi, mind a tervezői kérdések bizonyos jártasságot, bizonyos elemzőkészséget, bizonyos eszköztárat feltételeznek. Mind a kettőt gyakorolni kell. Mind a kettőt kicsikbe el kell kezdeni, és fejleszteni kell azt a készséget, és különösen akkor, hogyha az önök felelőssége a hierarchiában való előhaladás miatt fokozódik. Azt látni kell, mind a kettőnek a gyökere, bocsánat kérek, egy nagyon-nagyon nehéz helyzetből adódik. Nevezetesen viszonylag egyszerű megtanulni az összefüggéseket. F egyenlő M-sze rá, kész. Tudok egy képletet. Viszonylag egyszerűen meg lehet tanulni még bizonyos készségeket is. Viszonylag rövid idő alatt meg lehet tanulni biciklizni. Ami a nagyon nehéz az az, hogy olyan tudásra tegyünk szert, ami kellően általános, és különböző helyzetekben alkalmazható. Ugye a zseniális az F egyenlő M-sze rában és az egész newtoni elméletben az az, hogy néhány szabály, mondjuk négy törvény, leírja a viselkedését a billiárdgolyóknak, a tornyoknak, a hajóknak, a bolygóknak, a molekuláknak, és még ki tudja mi mindennek. Ez az egyszerű négy tételből álló elmélet ennyi mindenre alkalmazható. Vagyis az elmélet az nem más, mint absztrakt, általánosított tudás, ami utána mindig gyakorlati következményekkel jár. Ugyanígy vagyunk az etikában is. Megtanulnak maguk egy jó pár absztrakt elméleti tétel, de csak azért, hogy képesek legyenek alkalmazni. Viszont ez az alkalmazási képesség okozza a legnagyobb problémát. A műszaki területen is ez okozza a legnagyobb problémát. Az, hogy F egyenlő M-sze rá vagy egy méretezési képletet megtanulni, nem olyan nagy probléma. Az a kérdés, mikor, melyiket, hogyan alkalmazzuk? Mikor lesz jó az az alkalmazás, és hogyan biztosíthatjuk azt, hogy tényleg a megfelelő eredményt kapjuk. Tehát azt szeretném mondani, hogy van egy párhuzamosság, nevezetesen, hogy tudást alkalmazni kell. Itt is az a helyzet. Tudást speciális körülmények között alkalmazni kell, és ez lesz a legnagyobb kihívás a fél év során. Szeretném javasolni önöknek, hogy gondolják végig, hogyha már beiratkoztak egy MSC-re. Ha már itt kell ülniük ezen az órán, vagy legalábbis vizsgázniuk kell belőle, akkor hogyan tudnak a legtöbbet kihozni belőle? Hogyan tudják ezt a legjobban hasznosítani? Hogyan tudnak olyan helyzetbe kerülni, hogy értéket kapjanak saját maguk számára, és ebből profitáljanak a későbbi életük során? És azt javaslom, hogy tekintsék ezt gyakorlati tudásnak. Tekintsék ezt olyan tudásnak, ami azt jelenti, hogy helyesen tudunk kezelni helyzeteket. És ehhez viszont gyakorolni kell ezeket a helyzeteket, és ehhez viszont sajnos magát az alkalmazást kell gyakorolni. Ezért, hogyha nem bánják, én adnék maguknak javaslatképpen, érzik az óvatos megfogalmazást, tehát olyan politikailag korrekt megfogalmazás, ennél már nincs politikailag korrekt. Tehát ez a legszigorúbb teszkét a hallgatói képviseletnek is kiállja. Tehát javasolnék maguknak házi feladatot, hogy időnként gondolkodjanak el bizonyos kérdéseken. Ez mindössze annyit jelent, hogy amikor várnak a 6-os villamosra, akkor nem bosszankodnak a BKV-n, ez egyébként nagyon jó, nagyon helyes, tehát bosszankodjunk. Mereven nézzünk a villamos irányába, mert az állítólag segít, hogy hamarabb jöjjön. Tehát érdemes ezeket csinálni, de hogyha emellett még maradna egy csöpnyi idejük, akkor gondolja végig a következő óra előkészítéseken, hogy mi a 10 legfontosabb dolog önnek. Ez csak úgy fejben. Hogyha ez sok, ez memória overflow-t eredményez, akkor 5-öt gondoljon végig, jó? Az is elég lesz. Tehát mi az 5 legfontosabb dolog? Ez ugyanis nagyon fontos ahhoz, hogy lássuk a saját erkölcsi képünket. Ezt rekonstruálni kell. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Ha megkérdeznek minket, akkor ezt nem tudjuk helyből. Ezt rekonstruálni kell. Hogyan lehet rekonstruálni? Egyrészt, hogy szavakban mit tartunk fontosnak, másrészt, hogy a cselekedeteink mit tükröznek. És ez a kettő, ez nem lesz mindig ugyanaz. Tehát arra biztatom önöket, hogy ezt a problémát gondolják végig, hogy mit tartanak fontosnak szavakban, mit tükröznek a cselekedetek, és ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz. És akkor a következő órán az értékekkel folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!